Leopold! Csattan fel Panida. Oda megy, elveszi tőle sushit, és gyorsan megnyugtatja. El nem tudom képzelni, mit eszik Usi ezen a hülyén, morog sértetten Leopold. Valószínűleg rám céloz, csodálatos érzés. Érzem, ahogyan libabőrös leszek tőle. Nagyórú törpe oda tapad az anyjához. Apró könycseppek csillognak a kis piros arcán. Ránézek. Erre újra nevetni kezd, amitől elfogja a csuklás. Panida a kezembe nyomja, és megy vissza teríteni. A hangulat az étkezés közben mérsékeltnek mondható. Gyakorlatilag nincs is, mivel hogy mindenki a saját sorsán rágódik. Leopoldot a féltékenység kínozza, Moracseket pánikroham. Nem igazán tud megbarátkozni a gondolattal, hogy haza kell mennie, hiába halt meg nagy valószínűséggel a pszichopata. A papát meg már a búcsú fájdalma emészti, végre talált egy ilyen kiváló barátot, erre már is elveszíti. Panida sushit eteti, Nagyi meg felalá súrog az asztal és a tűzhely között, hogy jól lakassa a sok éhes szájat. Átveszem nagyórú törpét az anyjától, és én etetem tovább. Hadd egyen szegény anyja is végre valamit, így is olyan aprócska, mint egy iskolás gyerek. Ami persze nem csoda, ha mindig neki kell etetnie sushit, miközben a gyermek nemző atya két pofára tömi magát. Moracsek ma éjjelre még itt marad, szólal meg végül a papa, és rám néz, mintha csak engedélyt kérne. Moracsek fellélegez. Holnap majd megnézed azt a videófelvételt, Franz, folytatja a papa. Ha tényleg egyértelműen Küszner van rajta, hazavisszük Moracseket. Ha viszont a legkisebb kétség is felmerül az illető személyazonosságát illetően, Moracsek marad, világos? Új Kebel barátja komoran bólogat. Persze, hogy ma éjjel még itt marad, mondom, és felállok. Mivel gondolom, még búcsú estet akartok tartani, nem igaz? Látom, hogy felcsillan a szemük, mint a kiskölykök. A szemem sarkából azt is látom, milyen arcot vág Leopold. Hogy fokozzam a kínjait, még feldobálom néhányszor a levegőbe sushit, aki természetesen visítva kacag örömében. Aztán még megsimogatom a Panida arcát is, mielőtt visszaadnám neki a gyermekét. Azután viszont már robogok is kifelé, mert látom lilára válni Leopold arcszínét. Ilyenkor tanácsos a távozás. Kint a disznóba a fülembe tömködöm a füldugókat, mert sejtem, milyen éjszakára számíthatok. Ezért aztán nem hallom meg a telefont, meg az sem, ahogyan dörömbölnek az ajtómon. Gyakorlatilag csak akkor ébredek fel, amikor olyan hevesen kezdenek rázni, hogy a gyomrom is megindul felfelé. Az első pillanatban az suhan át az agyamon, hogy Leopold jött bosszút állni. Amikor azonban kitisztul a látásom, a papa áll fölöttem. És Moracsek. És mellettük az Immer. Ott állnak mind a hárman, ráncigálnak és kiabálnak valamit. Nagyon felindultak mindannyian. Füldugó technikai okokból viszont egy szót sem hallok a kiabálásukból. Most komolyan, minek van az embernek kutyája, ha bárki besétálhat hozzá az éjszaka kellős közepén? Ludwigra nézek, visszanéz rám, aztán eltakarja a szemét a melső mancsával. Szégyelje csak magát. A három látogató egyre csak ráncigál, ezért végül csak kikaprászom a dugókat a fülemből. Gondolom, Moracsek megint Küsznert vélte látni valahol. De nem. Megértetted? Ez az első, amit hallok, és a papától jön. Mivel azonban a világon semmit nem értettem meg, a füldugóra mutatok, és megkérem, ugyan ismételje már el, mi olyan fontos így az éjszaka közepén. Semmit nem hallott, jajdul fel Zimmer, és leül a kanapé szélére. A matrac vészesen meghajlik alatta, és rám tör a félelem, hogy elveszítem az egyetlen alvóhelyemet. Zimmer, ne haragudj, állj fel, légy szíves, mondom neki. A hentes engedelmeskedik, aztán úgy néz rám, mintha az anyját öltem volna meg. Suzy bajban van, téged meg csak a saját kényelmed érdekel. Szép dolog, mondhatom. Egyetlen szempillantás alatt talpon vagyok. Hogy érted, hogy Suzy bajban van, kérdezem, miközben megragadom a gallériánál fogva. Megbolondultál, hörög. Honnan tudod te azt, hogy Suzy bajban van, és miért éppen te tudsz róla? A papa közénk áll, és szétválaszt bennünket. Hát mert a Gizellája Olaszországban van Suzynál, és az előbb telefonált haza, magyarázza. És mit mondott? A hentes vállat von. Hát, hogy Suzy nincs igazán jól, meg hogy látástól vakulásig dolgozik. A hős szerelmese meg közben egész nap a faluban sétafikál, meg hogy állandóan veszekednek, szünet nélkül. Suzynak már tisztára bedagadt a szeme a sírástól. Megmondtam, tudtam, hogy így lesz, hogy ez lesz a vége, nem mintha ettől most jobban érezném magam, azért biztosan tudni valamit mégiscsak más, mint sejteni meg találgatni. Azonnal oda kell menned, és haza kell hoznod, jelentkezik újra szólásra a papa. Egyszer már oda mentem, és haza akartam hozni, mordulok fel. A vége pedig az lett, hogy teljesen hülyét csináltam magamból. Ezt persze azt hiszem el kell magyaráznom. Szóval, még mielőtt Suzi elhatározta, hogy elárul, és rudul cserben hagy otthont és hazát, csak azért, hogy egy olasz bájgunár takarítónője is ágyrabszolgája legyen, eltörte a karját. Törött karral utazott el Olaszországba, a szerelem hívó szavára. Néhány héttel később pedig le kellett venni róla a gipszet. De a drága Suzi nem megy ám el a helyi olasz orvoshoz, hogy vegye már le a gipszet róla. Nem. Helyette mit csinál? Visszajön Németországba, pontosabban Bajorföldre. Nevén nevezve a gyereket Niederkaltenkirchenbe, mert hogy nem bízik az olasz orvosokban. Ezt képzelje el az ember. Annyira nem bízik az olasz orvosokban, hogy egy gipsz levételét sem bízza rájuk. De az olasz szeretőjében azért megbízik annyira, hogy csapott papot itthon hagyva rohan hozzá. Női logika, mondhatnám. Hol is tartottam? Ja, szóval Suzi autóba ült és hazahajtott Németországba. Pontosan akkor, amikor én meg döntésre jutottam és elhatároztam, hogy kiszabadítom az olasz csődör karmai közül. Hazahozom, magamhoz. Ahová tartozik. Aztán szépen elhajtottunk egymás mellett az autópályán. Éppen ezért eszemben sincs, hogy még egyszer bolondot csináljak magamból. Én ugyan nem. Nekem aztán beszélhet a három felindult betolakodó. Visszatömködöm.